Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígét, hogy hozzánk szól Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részéből. A 11. verstől kezdődően így szól hozzánk az élő Isten ígéjének üzenete. Mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Isten tegye áldotta a hallott és befogadott igét, kertek imádkozzunk, hogy mi is teremhessünk gyümölcsöt általa. Oly sokszor látogatunk téged, édesatyánk, imádságainkkal a szükségünk idején, a nyomorúságunk idején. Látod, hogyha egyszer egy mércét kéne készíteni, hogy mi volt több az életünkben. A hálaadás, a kérés, a panasz, akkor nem a hálaadás lenne az első helyen. Ma éppen ezért ezzel szeretnénk kezdeni. Köszönjük, Uram, a te gondviselésedet. Köszönjük, hogy újra és újra megemlékezel rólunk. Köszönjük, hogy szívünk, lelkünk, életünk, sorsunk a kezedben van, és úgy van előtted. Köszönjük, hogy markaidba metszettél fel minket, és kőpalaink előtted állnak szüntelen. Köszönjük, édesatyánk, Jézus Krisztust, ami megváltó úrunkat. Köszönjük, hogy neki adtál. Köszönjük, hogy ő mindent elvégzett a mi üdvösségünkért. Köszönjük, Uram, azt a hő szerelmet, amelyikkel szüntelen utánunk jársz a te kegyelmes szavaddal, a te irgalmaddal. Köszönjük, hogy mára is szót készítettél a mi számunkra. Pont azért, mert jól ismersz minket. Ismered a szívünket, a lelkünket, a gondolatunkat. Uram, tégy készé, hogy azt a szót, amit te készítettél, a mi szívünk befogadja. Aztán ne csak befogadja, hanem éljen belőle. A te neved dicsőségére, és nem csak a magunk, hanem embertársaink hasznára. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Légy élete áldott. Amen. Amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek a Szentlélek Úristen segítségével, megírva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részében, a 11. versben így. Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Csupán a rövidség kedvéért olvastam föl ezt az egy mondatot. Jóval többről kívánok beszélni ma itt. A mai igehirdetés címéül ezt adhatnám, hogy a belső egyensúly. Olyan sokat hallott mondatokat fogok először idézni, gondolom, hogy ti is hallottátok, és ti is ismerősek vagytok majd ezekkel a mondatokkal, amelyek arról beszélnek, hogy aki ezt mondja, abban felborult valami. Nemrég hallottam, hogy valaki teljes felháborodással mondta, hogy de kérem, mindennek van határa. Ismerős? Mindennek van határa. Ez nem azt értette, hogy mondjuk a Dunának partjai, vagy az országnak határa, hanem hogy egy dologból ennyi elég volt. Ennyi elég volt. Egyfajta indulatból ennyi elég volt. A megpróbáltatásból ennyi elég volt. Na de kérem, mindennek van határa, és úgy látszik, hogy valami szerinte túlment a határon. Ami már sok, ami elviselhetetlen, ami elhordozhatatlan, és így kiáltott, na de kérem, ez már túl van a határon. Aztán lehet, hogy teljesen igaza van, mert ha olyan dologról mondta, ami orcátlanság, ami istentelenség, de hát annak a határa, ugye az a zéró. A másik, amit hallottam, hogy egy fiatal asszony saját haját megfogta, aztán látod, hogy húzt, és azt mondja, hogy ebbe bele kell őrülni. Ugye a mozdulat ezzel a mondattal együtt nagyon kifejező volt. Az arról beszélt, hogy ez nem bírom tovább. Ez nincs erőm tovább. Ez a józan ész tűrő képességén túl van, ebbe bele kell őrülni. Egyébként máshogy nem benne muszáj, de a belső egyensúly megmozdult, elmozdult, valami a helyéről kiesett, valami olyasmi értelmi, ami túl volt a tűrő képessége határán. Nekem ilyenkor utólag egy ige eszembe, hogy Isten nem terhel erő felett. Na most ki az, akinek bele kell őrülni? Akinek valakije nincs, akinek valakitől ereje nincs, azért billent meg a belső egyensúlya. A belső egyensúlynak a kérdése egy nagyon kényes dolog. Nemrég az valaki elég volt ránézni, és megszólalt volna, mondtam, hogy látom. Az ideg összeomlás határán van. Erre elsírta magát. Igen, ez ennyire látszik? Látszik. Belső egyensúly. Eltűnt. Ilyen úgy mondják, hogy kiborult az illető. Vagy kibukott az illető. Azért beszélek ilyenekről, mert ti ilyeneket fogtok látni másokon. Vagy ilyen dolgot fogtok hallani másoktól. Mert veletek ilyen nem fordul elő, mert hát ez ki van zárva. De másokon igen. És neked tudnod kell, hogy ilyenkor mi történt vele, mi az alapvető problémája, hol szenved hiányt az élete, és akkor tudsz segíteni, ha te ismerős vagy ezek a jelenségekkel. Ezen túlmenően azon van azzal, hogy mi okozza. És ezen túlmenően még azzal is, hogy mi a gyógymód. Nemrég egy nagyon fáradt embert látogattam, aki azt mondta, hogy mindenki rám teszi a terhét. Rám teszi a fiam, rám teszi a lányom, én törődök az unokákkal. Ki kívánhat tőlem többet, mint amit csinálok? És egy végighallgat, azt mondta, hogy tényleg, nem kevés, amit hordoz. De túl volt a határon, történt még egy dolog, és azt mondta, hogy ezt már nem. Ki kívánhat tőlem többet? Megborult a belső egyensúly. ha összefoglalhatom, akkor így foglalnám össze, hogy a mai világunkban egyre több ember arról kiált, hogy nincs erőm, nem bírom tovább, vagy alig bírom. Na most mi vagyunk ugye az élő Istennek a kegyelméből a fia tanítványai. Mi vagyunk Isten kegyelméből azok a kiválasztottak, azok az Úr köré gyűjtöttek, akiket megtanít mindenre. Akiket igéjével és szentlelkével vezérel, és mi vagyunk azok, akiknek világosságnak és sónak kell lenni ebben a világban. Gyerekek nem azért gyújtanak, hogy vék alá rejtsék, azért, hogy világoljon. Hogy könnyebben megértsd a feladatodat. Hogy mikor, hol a helyed, és mit kell mondanod, vagy cselekedned, ezért szól ma az ige arról, hogy hogy néz ki a belső egyensúly. Azt mondja Pál, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyben vagyok, megelégedett legyek. Megtanultam. Úgy látszik, van valami, amit tanulni kell. Igaz, én azt tartom, hogy ebben a világban mindent tanulni kell, de Pál is így mondja, hogy valamit meg kell tanulni az embernek. Azt, hogy megelégedett legyek, ezt tanulni kell. Miért ez a szó vajon mit jelent? Hát először nem azt, amire sok ember gondol bibliolvasás közben, hogy hát fantasztikus lelki tartalommal bír. Ez a görög szó először egészen profán dologról beszél, arról szól, hogy én kétkezi munkával dolgozom, és ezért nem vagyok rászorulva másokra. Ezért meg vagyok elégedve azzal, amit én termelek, és én tökéletesen meg vagyok elégedve az élet feltételeimmel. Amin van, amin dolgozom, azt nekem elég. Csak később mond Pál ennél kicsit többet. Később mond olyan dolgokat, amik aztán elgondolkodtatják az embert, mert így folytatódik az ige, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyben vagyok, megelégedett legyek, tudok megaláztatni is. Ugye itt az ember újból arra gondol, hogy szegény Pál. Ezt a Pált aztán megalázták mindenféleképpen, de a görög szöveg nem arról beszél itt első rendben, hogy őt megalázták, hanem arról beszél, hogy én tudok megalázkodni. Én tudom magam megalázni. Ha kell, azt mondom, hogy ennyi elég. Aztán kifejti a görög szótár a következőket, hogy jelenti azt is, hogy lejjebb ülni, mint ahova a méltóságom kívánná. Aztán majd egy másik levélben ez a szó úgy van leírva, hogy Jézus mondja, hogy magát megalázta, megüresítette, szolgai formát vévén föl. Ebben az esetben már ez a szó igen-igen mély tartalommal bír. És rögtön itt van az első problémája a léleknek. A belső egyensúly alapkérdése, hogy én honnan fogadom a történéseket. Hol tartom magam? Milyennek és kinek tartom magam? Akivel történnek az események? Mert ha valaki magas lovon ül, hogy tudták ezt folytatni? Látom néhány arcon, hogy ismeri. Nagyot eshet. Tehát nem mindegy, hogy honnan fogadom az élet történéseit. Nézzük, hogy honnan fogadta Jézus. Honnan fogadta Jézus?
erre úgy indult, hogy magát megalázta, megüresítette, szolgai formát vévén föl.
Ugye a 15. 16. század környékéről egy elképesztő feljegyzést olvastam a jobbágy szó alatt. Mit jelent az, hogy jobbágynak lenni? Mit jelentett az, hogy mindenfajta emberi jog nélkül lenni? A nagyúr vadászott. Vadászat közben megborzongott. És úgy érezte, hogy valami betegség lesz úrrá rajta, és hát hallatlanul fázott, leszállt a lováról, egy szolgának fölvágták a hasát, a nagyúr levette a csizmáját, és a forró sebbe melengette a lábát. Nem volt olyan régen. Nem számított, mint személy. Nem számított, mint ember. Hogyan bánnak Jézussal, aki idejön? Mindent mondanak rá, ami egy embert lelkileg tönkretehet, és mindent megtesznek ellene, ami egy ember lelkét belül kiborítja. Csak hogy azt, aki már egyenlő volt az Istennel, és nem tartotta ragadománynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem magát megalázta és szolgai formát vett föl, nem lehetett kiborítani, mint bárány vitetett mészárszékre, és száját sem nyitotta meg az őt nyírők elől. Testvér, tanuld meg te a magad életére nézve, és majd tanítsd meg másnak, nem mindegy, hogy az élet történéseit honnan, milyen vélt vagy valós pozícióból fogadod. Nem mindegy. Azt mondja Pál, hogy én megtanultam, hogy mind azokban, amelyben vagyok, megelégedett legyek. Autarkis azt jelenti elégedett, támogatásra nem szoruló, mindennel úgy gondolkodik, hogy neki az elégséges. Nem sokkal később, talán két verssel később leír egy különleges mondatot. Ez a mondat így hangzik, ezt is sokszor mondjuk, idézzük, mert nagyon szép mondat, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Aki engem megerősít. Ez a Pál, amire letette a mércét. Nem tévedtem. Amire letette a mércét, hogy annál lejjebb már nincs. Miben tette le a mércét? Abban, hogy mihez van joga. Szoktuk mondani, hogy kérem, mi jogállamban élünk. És akkor jönnek a felsorolások. Nekem jogom van. Pál apostolnál ez a dolog elváltozott. A jogot átadta Jézusnak. Neki joga van rendelkezni velem. Neki joga van rám bocsátani bármit. Neki joga van szólni, neki joga van mindenhez, az életemhez, mert nem vagyok a magamé. A kötelesség részt azonban hallatlan magasra állította. Én köteles vagyok mindenkinek. Görögnek lenni, hévernek lenni, mert mindenkinek alkalmassá kell lennem, hogy
az evangéliumot hirdessem. A belső egyensúlynak két nyelve van. Ahol az én nyelv kerül magasra, világos, hogy leszáll a másik. A borulás készen van. Ha valahol valaki a jogi részt átadja Jézusnak, a szolgáló rész megmarad. Érdekes, hogy csak Krisztus beforduló életté válik az ilyen. Mindig oda, mindig hozzá. Mindig arra billen, ahol az alja van a dolognak. Ha az ő fundamentumom, az életforrásom, az életedem Jézus, akkor mindenhol billenthetne, beríthatna. Csak felé tud, de ha megfordítom, és az én jobb részem áll magasan, és az egyéb lent, én borulok. Belső egyensúly. Hadd kérdezzem meg, hogy ugye neked nincs ilyen gondod. Ugye testvér, a belső egyensúly kérdésében nálad ezek a dolgok a helyén vannak. Téged nem lehet meglepni és kiborítani. De nagyon jó, hogy így van. Veled nem lehet olyan ortátlanul viselkedni, hogy attól te kiborulj. Neked nincsenek gyötrő óráid, hogy később visszaidézgess dolgokat és rágódj azon, hogy hogy is mondta. Arrányos volt egyszer, egy nő azt mondta, hogy tetszik tudni, egy baj van velem, olyan zsiráfnyakú vagyok. No, nem értem. Hát amikor megbántanak, elmegyek 5-10 lépést, akkor teszem, hogy mit kellett volna mondani. Lassan ér fel a gondolat. Aztán mondom, kedves is, utána bántja a dolog, hogy nem mondta meg. Igen, szokott bántani, pedig úgy megmondtam volna. Utólag gondolkodik, utólag rágódik, emésztődik, megborult, kiborult, belső egyensúlyt vesztett. De jó, hogy te tudsz segíteni majd másokon. Hát az alapozást megtettük, egy kicsit nézzünk ennek az igének ugye a mélyére is. Hogy ne maradjunk a felszínen. Az embert két dolog bántja a legintenzívebben. Az egyik, ha kevesebbnek tartják, mint aminek ő tartja magát. Nem kell egyetérteni vele, de ezt a Bibliából veszem. Pedig legérzékenyebb pontja az ember lelkének, amikor mások kevesebbnek tartják, mint aminek ő tartja magát. Ez aztán a legkülönbözőbb megfogalmazásokba törelő. Kérem, fölösleges vagyok. Semmit nem érek. Itt van az életem, és akármit teszek, úgy néz ki, hogy értéktelen. Belső egyensúly megbillent. Megbillent. Belső szenvedés, gyötrelem magas fokra ágott. A másik az, amikor valakinek nincs élő kapcsolata Jézussal, és ez a kettő mindig együtt működik. A Krisztussal való élő kapcsolat hiánya törvényszerűen az embert magát helyezi a Krisztus helyére. Az igazságban, az értékrendben, a bölcsességben, a tapasztalatban, mert nem Krisztus neki a bölcsessége forrása, az igazsága forrása, így önmaga lesz, önmaga mércéje. És ez önmagába elég ahhoz, hogy bármi történik vele, a belső békességét elveszítse.
már csak azért is, mert eleve nincs. Mert nincs békessége az istentelennek. Nem is jutott még békességre. Az csak Krisztusban adódik. Nemrég egy beszélgetésben a következő kérdéseket tették fel, hadd tegyen föl nektek is. Csak úgy elgondolkozzatok ti is rajta. Tessék mondani, hol lehetett volna a békesség a 38 éve fekvő betegnek, aki a Betesda tavánál volt, akinek az egész élete gondja az, hogy nincs embere, hogy más gyógyul, és 38 év gyötrelem. Tessék mondani, ennek is tudott volna maga igét hirdetni? Mondtam, igen, igen, embert keresett, pedig az Atya Isten embert küldött. És amikor megérkezett a valóságos Isten, valóságos ember Jézus, akkor a kérése nélkül ő oldotta meg a gondját. A következő kérdés úgy volt, hogy aki tolókocsiba kerül, aki futni tudott és most nincs lába. Volt egy barátom, egy mérnök, még ott gyálom. Elmondta nekem, hogy a leggyötrőbb álmai, amikor versenyt fut, mert versenyző volt. És egyszer motorral ment a barátjával, és a barátja későn fékezett, ő hátul ült, és olyan szerencsétlenül vágódott át a barátja fölött, hogy mind a két lábát nem elvesztette, meg volt neki, nyomorékát tette az, hogy egy idegszál elszakadt itt a gerincére. És az, hogy álmomban mindig futok. Álom versenypályán vagyok, és reggel felébredek, hogy ímét több mint 25 éve tolókocsi. És amikor sírok, mondd, hogy lehet ezt elviselni? Aztán vittem neki a könyvet, a Johnnyról szóló könyvet. Te olvasd csak. Nincs valakit, de valaki ezt oda vihetlek. És ez a mérnök megismerte Jézus Krisztust. Az Isten ember, Jézus Krisztus segítsége, a belső egyensúly helyreáll, amint ő jön. Tudjátok miért? Mert Pál apostolnak a végső mondatai egyik óriási mondat az, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, a Krisztus megismerésének gazdagságához képest. Az Isten gyermekei belső egyensúlya, lelki egyensúlya, Jézus a Krisztus. Ha élek, nem én, hanem él én bennem ő. Ha beleerősített a kegyelemben maga életébe, a lomb ereje a gyökér erejétől függ. A hit ereje a Krisztusba gyökerezett élet erőtől függ. Itt vagy ma te, és tudja, hogy miért jöttél. Tudja, hogy itt van a büszke ember, itt van a bűnbe visszaeső ember, itt van a kétségbe esett, a megkötözött, itt van a jajongó, aki nem bírja tovább, itt van, aki azt mondja, hogy mi értelme az életemnek. És azt mondja az Úr, nagy értelme van a te életednek, nagy haszna van a te életednek, téged én bölcsé teszlek. és először megtanítlak az útra, amelyiken járja, aztán pedig az a feladatot, hogy másokat tanítványát tégy, hogy betegeket gyógyíts, lelki sérülteket gyógyíts, ilyeteket vezess Jézushoz, hogy megismerve őt, legyen belső lelki egyensúlyuk. Legyen Jézus Krisztusuk, megtartó, szerető megváltójuk. Most elmégy majd haza innen. Az nem fontos, hogy mi hangzott el. Az fontos, hogy mit viszel magaddal. Egy igével befejezem. Van ígéreted. Az ígéret egy szó. Megerősítelek. Most nem fogom magyarázni. A mai napi ígéreted. Megerősítelek. De ezt az Isten mondja, és ezt Krisztusban cselekszi. Fogadd el a szót. Aztán élj belőle. Amen. Uram, de jó, beírattad Pál apostollal, hogy ki beteg, ha én is beteg ne volnék. De jó, beírattad vele, hogy hányszor könyörgött, hogy elvedd a testéből a tövist. És a válaszod így hangzott, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. De leírattad vele, hogy megkövezték, hogy üldözték, hogy többször majdnem szétszaggatták, hogy hajótörés szenvedett, hogy kígyómarta élet volt. És ez a Pál mondja el, meg vagyok elégedve a sorsommal, hogy boldog vagyok az én Krisztusommal, hogy mindenkinél boldogabb vagyok, aki mindenkinél bűnösebb voltam valamikor. Uram, vigasztald a tieidet. Gyógyítgasd a tieidet ma itt. De nagy kegyelem, hogy magad elé hívtad őket, hogy a szívükre beszélj. És de nagy csoda, Uram, hogy hazamégy velük, és nem hagyod őket egyedül. Nem hagyod őket magukra a gondjaikkal, a próbáikkal, a kísértéseikkel, hanem ott állsz győztesként mellettük, hogy könyörülj, hogy megbátorodjanak, hogy győztesek legyenek veled. Ó, légy érette áldott. Amen.
vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Amen.